Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz-ukrán háború első 3 évében hazánk 9100 milliárd forintot bukott el, ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gázára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása, ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatban megerősítette, kész eljönni Budapestre, hogy bármilyen formában felvegye a kapcsolatot az itt találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Volodymyr Zelenszkij hozzátette mindazonáltal, hogy nem tartja a magyar fővárost a legmegfelelőbb helynek egy ilyen találkozóra. Emlékeztetett, ő a háború lezárását célzó megbeszélésekre a többi között Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta. Magyarország egyedüli uniós tagállamként folyamatosan a békepártján állt, és az ukrajnai háborúval kapcsolatban mindig a diplomáciában hitt, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter hétvégén a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter közölte, már az előző alaszkai csúcs találkozó szervezésénél is felmerült Budapest lehetséges helyszínként. Most az orosz és amerikai elnök telefonos egyeztetése után Magyarország jelezte, hogy vállalja a békecsúcs megszervezését. A teljes Donyecki régió átadását szabta békefeltételéül az orosz elnök, amikor pár napja telefonon beszélt az amerikai elnökkel. A Washington Post információi szerint Vlagyimir Putyin az alkú érdekében Herszon és Zaporizsja régiókban hajlandó lenne elfoglalt területeket átadni. Az orosz hadsereg és az oroszok által támogatott szeparatisták a Donyecki régió több részét elfoglalták, de a teljes irányítást nem tudták megszerezni. Magyarország számára Bulgária fontos szövetséges, mondta a köztársasági elnök újságírók előtt, miután megbeszélést folytatott Rumen Radevvel a bolgár köztársaság elnökével Szófiában. Súlyog Tamás kiemelte, az idők során bebizonyosodott, hogy a magyarok számíthatnak Bulgáriára, és Bulgária is számíthat a magyarokra, legyen szó gazdasági, politikai, védelmi kérdésekről, vagy akár sajnálatos természeti katasztrófákról, erdőtüzekről. A magyar államfő hozzátette, a szoros kapcsolódás záloga, hogy hazánkban értékként tekintünk a bolgár nemzeti közösségre, amely hidat képez a két ország a két nemzet között. A 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, a pénzromlás mértéke 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult. Mondta Varga Mihály jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank tavaly évről szóló üzleti jelentését ismertetve az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén. 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelentésről szóló határozat tervezetet. Országszerte zajlik a védekezés az amerikai szőlőkabócával és az általa terjesztett aranyszínű sárgaságbetegséggel szemben, közölt az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán azt írta, a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés miatt a hétvégéig több mint 8000 hektár szőlőt vizsgáltak át, eddig 3 milliárd 800 millió forintot különítettek el a védekezésre. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségtérítésre legyenek jogosultak. Hazánk 22 borvidékéből 21-en megjelent a betegség. Évvégéig 101 új mentőautót vásárol az országos mentőszolgálat 9 milliárd forintért, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter közölte, a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlag életkora 6 év alá csökkent. Az új autókból 20-at mutattak be most Budapesten a Hősök terén. Az Országos Vérellátó Szolgálat szombatra Országos Véradónapot hirdet Red Saturday néven, amelyhez 20 vérellátó intézet csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy a 4 napos hosszú hétvég alatt is biztosított legyen a folyamatos vérellátás, különös tekintettel a rövid lejáratú vérkészítményekre. Dupla kalóriapótlási utalvány, ajándék és nyereményjáték várja a véradókat, a Magyar Labdarúgó Szövetség felajánlásából pedig a magyar válogatott egy dedikált meze is gazdára talál. Végül az időjárásról. Holnap borult lesz az ég, kisebb esővel, záporral, sokfelé megélénkül majd a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először atlétikával, majd Kazincz Balcika sportjával, egy OviFit programmal, végül pedig karatéval foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Óriási részvételi rekordot hozott a 40. Spár Budapest Maraton Fesztivál, összesen több mint 40 ezeren indultak a különböző távokon. Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda vezetőjét hallják.
Hát egy fantasztikus eseményt csináltunk, és ugye mivel minden idők legnagyobb magyarországi szabadidő sporteseménye volt az előjelentkezők alapján, ezért láttam a kollégáimon, akik nagyon-nagyon rutinosak, hogy egy picit mindenki nagyobb drukkal állt neki az események, mint általában, hiszen egy picit druk mindig van. Ez olyan, mint egy élő közvetítés, akár egy tévében, akár egy rádióban, egy körkapcsolás mondjuk a sportrádióban, amikor abban a másodpercben történnek a dolgok, és látja mindenki, amikor valósan megtörténnek. Egy élő lüktető városba szervezzük, és itt nincs ismétlés, és nem lehet újra fölvenni, és ez egy picit mindig drukkal jár. Hát most a nagy létszám miatt ez egy kicsit nagyobb drukkal jár. Írtam is a kollégáimnak előtte, hogy gyerekek, szuperül megoldottuk, amikor 20 ezeren voltunk, szuperül megoldottuk, amikor 30 ezeren voltunk, ezt is meg fogjuk oldani most, hogy 40 ezeren vagyunk. Próbáltam ezt a feszültséget, terhet levenni a kollégákról, tehát tényleg nagyon jól megcsináltuk. És ami érdekes volt például a szurkolók, hogy mindenki ezt mondja. Hosszú-hosszú éveken keresztül az egyetlen komoly különbség az volt a európai nagyversenyek és Budapest között, hogy elvétve voltak szurkolók az útvonal mellett. Ezért is tettünk rengeteg-rengeteg zenést, most is 36 zenés pont volt, és kiderült, hogy rengeteg szurkoló volt az útvonal. utakon, tehát sokan írták, hogy szinte folyamatosan biztatták őket, ami nagyon-nagyon jó. Gyakorlatilag mindenhonnan jöttek, itt Kazasztánból, Tadzsikisztánból futtak, brazilok jöttek, akik Brazíliából repültek kimondottan ide az esemény kedvéért, és ugye még itt szerényen azt szoktam mondani, hogy hány olyan esemény van Budapesten, ahova 119 országból el akarnak jönni. Nagyon kevés, azt gondolom, és ráadásul úgy, hogy nem mondjuk a sportszövetség fizeti az útjukat a világbajnokságra, hanem mindenki a saját pénzén jön el ide. Hát azt gondolom, hogy ez a Budapest turizmusának az egyik legnagyobb ilyen jellegű eseménye.
Kocsis Árpád beszélt a szervezésről is.
Gyakorlatilag van a BSI-nek egy 26 fős belső stábja, akik ugye folyamatosan itt dolgoznak az irodánkban, és készítik elő az éves eseményeket. Van egy körülbelül 60-80 olyan külsős dolgozónk, aki szinte minden eseményen ott van az egész év során. Közülük nagyon sokan vannak, akik 15-20-25, van, aki 30 év velünk dolgozik, és minden eseményen ugyanazt a munkát végzi, mondjuk a rajtszektorban, vagy a kilométertáblák kirakásánál, útvonalbiztosításánál. Ők nagyon-nagyon-nagyon fontosak a számunkra, ők igazi hétvégi szakértő kollégák minden egyes eseményen, és rengeteg, ezen kívül rengeteg alkalmi ember van, akik egy-egy eseményre jönnek. Meg példa, ugye volt a maratonon 11 frissítő állomás az útvonalon, meg volt váltóhely, és 470-en dolgoztak a frissítő állomásokon, 470-en. Minden frissítő állomásnak volt egy teherautója, hogy kivigye azt a rengeteg asztalt, rengeteg poharat, vizet, izotónikás italt, banánt, szőlőcukrot, magnéziumot, sótablettát, mindent, amit adunk a futóknak. Mobil WC-ket vittünk minden egyes frissítő állomásra, 11 volt az útvonalon, mondom, hangsúlyozom. Mindenhol állt egy mentőautó, volt egy orvosi sátor, ahol volt szakápoló, ha valakinek valami problémája van. Tehát már önmagában egy darab frissítő állomás is egy nagyon komoly logisztikát és nagyon komoly emberi szervezést igényel, és ebből volt ugye 11. De azt, hogy az útvonalat úgy el tudjuk zárni biztonságosan egymástól az autókat és a futókat, ezen majdnem 300 ember dolgozott. Rendőrök, BKV és BKK-s kollégák, forgalomirányítók, versenybírók, kilométer táblaőrök, lehetne még sorolni, akik azért voltak, hogy ez az útvonal, amikor ott a mezőny elhalad, az teljesen biztonságos legyen mind a két fél részére. De mi érdekes, hogy a szemétkezelés például, az utolsó futó után elindult a MOHU-nak egy tömörítő teherautója, és gyakorlatilag minden frissítő állomáson összeszedte azt a rengeteg szemetet, amivel jár egy ilyen esemény. Majd amikor elment a tömörítő autó, akkor hoztunk egy locsoló autót, hiszen az izóital az ugye egy édes ital, és ami nagyon sok fröccsent a földre, akkor azt is szépen letakarítottuk, hogy úgy adjuk vissza a városnak, ahogy átvettük, vagy mondhatnám azt, hogy még inkább tisztán. Vagy ami ugye egy nagyon érdekesség, körülbelül 15 éve volt egy hatalmas szélvihar az egyik eseményünkön, és néhány száz poharat belefújt a Dunába a szél, akkor kaptunk is rendesen, utána felszedtük, de azért kaptunk rendesen, teljesen jogosan. Azóta minden eseményen, minden frissítő állomásnál, amely lent a Dunaparton, a rakparton van, 200 méter hosszan kihúzunk egy úgynevezett tyúkhálót a szalagkorlát mellé, amely megakadályozza azt, hogy a poharakat a szél be tudja fújni akár a Dunába, akár a Duna mellé a kövekre. Hát erre most szükség is volt, mert azért időnként elég nagy szél volt a rakparton szembeszél éjszakról. Tehát ezt csak azért mondtam ilyen részletesen, hogy milyen elképesztő logisztikai és technikai apparátus és felszereltség kell ahhoz, amiből a futó csak annyit érzékel, hogy 5 kilométernél vagy 10 kilométernél elvesz egy pohár vizet, vagy elvesz egy sótablettát, gyorsan megissza, azt a poharat bedobja a gyűjtőedénybe, vagy éppen ledobja a földre, és fut tovább, mert neki az a célja, hogy minél hamarabb célba érkezzen, és az állomásonként az 50-60-70 ember pedig kiszolgálja. Egy érdekes technika, megint logisztika, ugye, hogy itt nálunk mindenki győztes, aki célba ér, és mindenki nyakába akasztunk egy ugyanazt a gyönyörű szép érmet, kiosztottunk ott 10-valahány ezer érmet a célvonalon, hogy az ott legyen, ott legyenek az önkéntesek, a segítők, akik mindenkinek a nyakába akasztják folyamatosan, ennek is megvan egy ilyen rotációs forgórendszere, hogy ezt hogyan lehet úgy megcsinálni, hogy ne álljon a sor, hanem azonnal oda kerüljön. Vagy ami nagyon érdekes például, és ezt biztos, hogy a hallgatók nem is gondolják, hogy egy nagyon komoly, két nagyon komoly kórházi sátrat építünk föl, ahol fektetők vannak, fantasztikus orvosi egészségügyi berendezések vannak, hogyha valaki túlfutja magát, bármilyen problémája van, azt helyben meg tudjuk oldani, és ha valaki hátán mégis nagyobb a gondja, akkor pedig rohamkocsival elvisszük a kórházba. Három futónkat kellett most elvinni a kórházba, akik túlbeálltak magukat, illetve kettő közülük lázasan indult el, elkövette azt a hibát, és sajnos ez következett. Tehát fölépítünk egy ilyen kis kórházat, és akkor van négy olyan nagyon rutinos szakápoló, aki ott áll a célvonalhoz 5 méterre, és nézi a befutóknak a szemét, és megelőzik a bajt. Ha valaki látják, hogy egy kicsit túlfutotta magát, kicsit gondjai vannak, akkor azonnal otthonnak elkapják, beviszik a sátorba, megitatják, adnak neki valamit, ha szükség van, és úgy engedik tovább. Tehát nem engedjük el kontroll nélkül a futóinkat.
Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda vezetőjét hallották. Eredményesen zárult a 12 órás futás a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményében. Az iskola udvarán fél napon keresztül folyamatosan futott valaki, gyerekek és felnőttek egyaránt részt vettek a programban. A futásnak egy jótékonysági szála is volt, a résztvevők összesen több mint 330 ezer forintot gyűjtöttek össze az Állatbarát alapítvány számára. Roma Ádám pedagógust, az esemény ötletgazdáját hallják.
Van egy nagyon kedves idézet, ahogyan élsz, az a te üzeneted. Mai nap azt szeretnénk átadni, hogy a sportolás, az egészség, az, hogy csapatban valamit elérni, egy nagyobb teljesítmény, hiszen 12 óra azért viszonylag sok, és összekötni sok dolgot, mint az, hogy most van az állatvédelmi témahét, így az Állatbarát Alapítványnak gyűjtünk pénzt a futás kapcsán, és cégek is mellé álltak el mellé a rendezvény mellé. Az iskola vezetése, az iskola pedagógusa, a gyerekei, a Móra Ferenc általános iskola is itt van a mi iskolánkon kívül, és ezen kívül még a napfolyam itt lesz a mozaik, mert a Flow Running Team, a Opel Csőzt csapata, tehát sok-sok mindenkit igyekeztünk megmozgatni, és a gyerekek hiszem, hogy ebből azt fogják meglátni, hogy ha összedolgozunk, ha együttműködünk, akkor nagyobb teljesítményekre is vagyunk képesek.
Napközben azok a diákok vettek részt a futáson, akiknek aznap volt testnevelés órájuk, de a szünetekben és a délutáni kora esti órákban már bárki csatlakozhatott. A logisztika is nagy szerepet játszott abban, hogy valaki mindig tartózkodjon a pályán. A program egy másik apropója az volt, hogy Roma Ádám és kolléganője még áprilisban létrehozott egy futócsapatot, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt közösségi futáson vehetnek részt. Több mint 300 tanuló és 100 felnőtt csatlakozott a 12 órás felhíváshoz. Ez is mutatja, hogy egy igazán sportos intézmény a Petőfi iskola. A résztvevők mindannyian maguk dönthették el, hogy mennyit szeretnének futni. Egy kör, itt a sportpályán 100 méter, a szervezők úgy nyilatkoztak, egy következő 12 órás futáson már azt is mérni fogják, hogy összesen hány kilométert futottak le a fél nap alatt. A jótékonysági felhíváson végül több mint 330 ezer forintot gyűjtöttek össze a résztvevők. Tári Péter Pált, a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményének vezetőit hallják.
Több területen, atlétikától, szivacskézilabdán át, tornákon át valamennyi sportágat igyekszünk képviselni. Ugye szép kertvárosi környezetben nagy udvarral rendelkezünk, 300 négyzetméteres kézilabdatornapályánk van, tehát ezzel is igyekszünk támogatni a sportot, tömegsportot gyerekek és felnőttek kapcsán is. Gondolok itt utóbbi estében a Mozdulj Nyíregyháza programra, helyszínen is történnek rendszeresen sportedzések.
Kedves hallgatóink! Tári Péter Pált, a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményének vezetőjét hallották. Szakmai konferenciának adott otthon Szerencs, amelyet a MOSA országos gyaloglóklub hálózat rendezett. A Monsport Salolta nevét viselő alapítvány küldetése gyalogló klubok megalakítása minél több településen, ezzel is erősegítve az egészséges életmód megőrzését. Monszpart Zsolt elnököt hallják.
Az alapítványnak a célja az egészséges életmód szemléletének a kialakítása, ami azt jelenti, hogy egy kontrollált étkezés, időskorban nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyen felesleges kalóriabevitel a szervezetbe. Másik meg a mozgás, hogy legyen a mozgás ugyanúgy mindennapi tevékenységünk, mint ahogy az étkezés. Mert mozgás nélkül a szervezet egyszerűen gyorsabban öregszik, nem lesz olyan ellenálló betegségeknek. A mai napnak az volt a fő üzenete, hogy aki még nem mozog, az kezdjen el mozogni, illetve hát keresünk klubvezetőket, mert a klubvezetők ennek a mozgásnak, a rendszeres mozgásnak a motorjai. Ő bennük rejlik az, hogy tényleg elinduljon az a csapat adott időpontban minden héten, és megtegyék azt az 5-6-7 kilométert, és mozogjanak az egészségükért. A társaság egy nagyon fontos elem még, hogy nagyon sok nyugdíjas, magányos egyedül van, nincs kivel beszélgessen, és ezek a gyalogló klubok társaságot is nyújtanak, egy élményt, egy közös programot, amire lehet készülni, ahol el lehet mesélni, hogy mit főztem legutóbb az unokámnak, tehát egy nagyon jó fórum arra, hogy jól érezzék magát amúgy magányos emberek.
A rendezvényen jelen volt Konz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, családokért felelős államtitkár, aki kiemelte a klubhálózat fontosságát és az alapítvánnyal való folyamatos munkát.
Azt gondolom, hogy az, hogy ma pedig ez az esemény itt lehet, ez egy még egy nagyobb és újabb lépés abba az irányba, hogy igazából itt Szerencsvárosában és a környéken is milyen fontos az aktív időskor, és az, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a mozgásnak milyen jó, és egyébként az egészségre nagyon pozitív hatásai vannak. És azt tudni kell, hogy Zsolt, mi együtt dolgozunk, és ugye már most egy éve a családügyi államtitkárságnak igazából stratégiai partnere az alapítvány, és együtt küzdünk azért, hogy minél több gyaloglóklub jöjjön létre az országban. Most már 602-nél járunk egyébként, és Saroltának az volt az álma, hogy 1000 legyen az országban.
Kis Attila Szerencsváros polgármestere üdvözölte, hogy a településükre is ellátogatott az országos klubhálózat. Beszédében kitért személyes élményeire. Elmondta, bízik abban, hogy településük is hozzá tud járulni ahhoz, hogy megvalósuljon az alapító szándéka.
Most volt Saratán, azért tudjuk kicsoda, és ő az én, nagyjából az én édesapám korosztálya. Egy olyan, hát kulturális és személyes ikon volt, mint például Balczó András. Tehát a nem én, nem állam az én korosztály, az én szüleim vagy nagyszerű korosztálya tudta, ki az a mozgás volt. Ő hasonló kultúrai sokok volt, hogy Kovács Kati, vagy Aracki László, tehát annak az időszaka hatalmas alakja. Én is nagyon sokat olvastam tőle, édesanyámnak is volt tőle egy önéletrajzi könyve, vagy egy hasonló könyve, amit olvastam. És meglepődtem, bár nem meglepő a dolog, hogy Gyarmat Andra is ott látom. Ő azért kicsit fiatalabb korosztály, inkább az édesanyám korosztálya. Nekem volt vele személyesen lehetőségem találkozni. Debrecenben, amikor megépült az új úszora komplexum, és a lányom olyan 10 éves volt, ott volt egy ifjúsági úszóerő bajnokság, és én egy autógraft is kaptam tőle magyar zászlóra.
Kis Attilát, Szerencs polgármesterét hallották. Kazincz Barcikán minden adott a sportoláshoz. Néhány perces sétával szinte minden városlakó számára elérhetőek szabadtéri eszközök, kondigépek vagy futókörök. Népszerűek a bicikliutak, többek között a Kolorplac és a Csónakázó tópályái. Vannak, akik naponta használják ezeket a lehetőségeket, hogy egészségesebbek és fittebbek maradhassanak. Emellett pedig az új pályáknak köszönhetően egyre többen hódolnak az extrém sportoknak is a városban. Kovács László sportreferenst hallják.
Kazincbarcika elindult egy olyan fejlesztési útvonalon, ami irigylésre méltó. Az elmúlt 5 évben annyi kültéri fejlesztés történt, hogy nehéz összeszámolni. Hát egy részben sikerült, részben nem, megmondom őszintén, és a számok úgy magukért beszélnek. Ami az elmúlt 5 évben sikerült megvalósítani, hát közel 2 kilométeres rekordtámpálya. Ez igaz, hogy a versenyzésre nem alkalmas, de a rekreációra, a sétára, a tömegsportra maximális igényt kielégíti. Ez mind a Csónakázótópé, pedig a Linétérnél valósult meg. egy egyedülálló a városban, 14 darab olyan magasépítési játszóeszköz valósult meg, ami hát azt mondom, hogy a 3-tól a 10 éves korosztályig maximálisan kiszolgálja a gyerekek fejlődését, fejlesztését és élményszerzését is. Ezek azért jelentősek ezek az építmények, mert nem is gondolnánk, hogy egy gyerek, ha fölmegy egy például kéttornyos hajóra, akkor a mozgás koordinációnak szinte minden eleme, az egyensúlya, a térbeli tájékozódása, minden olyan koordinációs képessége fejlődik, ami majd elősegíti az ő testi fejlődését, az iskola érettségét.
Végül Perjési Zsolt házi orvost hallják.
Nem lehet elég hangsúlyozni egyébként, hogy mennyire fontos a sport a felnőtt korban már a keringési, szívérendszeri betegeknek, a légzőszervi betegeknek, de sokan nem gondolnak rá, hogy például bizonyos daganati típusoknak a megelőzéséhez is nagyon fontos, és a mentális egészség rendben tartásához is kifejezetten fontos.
Perjési Zsolt házi orvost hallották. Két aranyéremmel tért haza Dobos Réka, karácsondi fogyatékkal élő sportoló, az 5. inkluzív karate globál nyílt magyar bajnokságról. Ez már önmagában egy kiemelkedő eredmény. Azonban Dobos Réka nyári felkészülését egy műtét nehezítette meg, és a körülmények ellenére a maximumot nyújtotta. Most őt hallják.
Hát ugye nyár elején volt egy ITP bakifenpumpa műtétem, ami ugye a gerincszerű sérülésem miatt kell, mert ugye vannak görcseim, viszont van egy autoimmunbetegségem is, ami ugyanúgy gyengíti az izmaimat, és hogyha ezt a baklofent szedném szájon át, akkor még jobban rontaná az állapotát, és Szegeden az orvosaim kitalálták, hogy ez a pumpa által, hogyha kapom a gyógyszer, akkor mindkét állapotom valószínűleg javulni fog, és szerencsére a vált eredmény az be is vált, hisz sokkal több erőm lett, sokkal erősebb lettem tényleg, nem vagyok annyira fáradék, mint ahogy az autoimmunbetegség, amit okoz amúgy, és tényleg nagyon sokat köszönhetek a szegedi orvosaimnak, illetve gyógytornászaimnak, illetve ergoterapeutáknak, az ugye a finom motorikus kéztornát csináltak nekem, hogy napi szinten 3 órát tornáztam egy hónapon keresztül, és nagyon sokat fejlődtem, erősödtem, és még olyanokra is képes lettem, még így 10 év után is, amit nem is tudtam, hogy még bennem van. Mellett ugye járok gyógytornára is, hisz ugye egy karata felkészülés nem csak ugye a karata edzésekből áll nekem, hanem ugye mellette van a gyógytorna, ugye itthon is egyszer erőléti edzés, illetve én azt hallom, hogyha lelkileg nincs rendben az ember, akkor versenyen se tudjuk úgy oda tenni magukat teljesítménybe, úgyhogy igyekeztem így műtét után összekaparni magam mindenhogy. Hát a műtétem az elején volt, és a mostani verseny az ugye múlt hét szombaton volt, ugye október elején. Ez az iglobál inkluzív karate verseny, ugye csak fogyatékkal élők versenyeznek, mint látássérült, hallássérült, Down-szindrómás, kerekesszékest is még sorolhatnám. És akkor nálunk általában úgy indul a reggel, ugye 2 óra vagy őszintén összekészülni, mivel ugye én nem vagyok önellátó, ugye édesanyám összekészülünk, a legutóbbi verseny a Budapesten volt, de felutaztunk, és akkor általában a megnyitó előtt egy 1/2 órával már ott vagyunk, akkor elkezdek lassan bemelegíteni. Most ugye a edzőm sajnos bíró volt, így a csapattársakkal együtt melegítettünk be, illetve segítettem nekik a felkészülésben, és megtörtént ugye a bemelegítés, nyilván most szerintem nagyon görülékeny verseny volt, már általában a versenyen mindig nagyon sokat kell várakozunk, és ez így állapotom véget néha nagyon megterelő tud lenni, mint fizikailag és szellemileg is, mert ha bemelegít az ember, utána kihűl, megint bemelegít, akkor ugye elfáradunk, és ez mentálisan és fizikailag is nagyon le tudja terelni az ember, úgyhogy emiatt is nagyon ott kell lenni fejben, hogy tudjunk összpontosítani, illetve a maximumot nyújtani ugye a versenyen. A mostani verseny ugye indultam kata és kümite számba. A kata az nyilván ugye begyakorolt volt már, a kümite úgy volt elsőnek, hogy ugye az edzőmmel leszek, de ugye kiderült, hogy sajnos bíráskodnia kell. Így egy ottani, akivel ott ismerkedtem meg a versenyen, már a született barátság versenyen, vele kümitéztem, ő egy járó, ő tanulásban akadályoztatott Kákoski Olivia. Ő amúgy többszörös világbajnok és Európa bajnok karatés is, a parakaratésok közt, és megtiszteltetés volt, hogy vele versenyezhettem, illetve vele mutathattuk be ezt a kümitét, ami kötött küzdelem volt most. Ez annyiból áll, hogy 5 elemet kitaláltunk, és ezt be kellett mutatni a bíróknak, harciasan is ezt pontozták le.
Az előző percekben Dobos Réka fogyatékkal élő sportolót hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Idén is folytatta az oktatási intézményeket sorra látogató programját az egri érseki papnevelő intézet. Legutóbb nem csak egy egri iskolát látogattak meg, hanem a Jászberényi Nagyboldogasszony két tannyelvű katolikus iskola diákjaival is találkoztak. Lóci Tamás spirituális atya az elmúlt több mint két év tapasztalatait összegezve sikeresnek látja a kezdeményezést, amely által közelebbről megismerhetik a diákok, a kispapok és szerzetes nővérek életét.
A szemináriumnak a kispapjaival egy két-két és fél évvel ezelőtt egy középiskolai roadshow-t indítottunk útra, amelynek célja az volt, hogy a középiskoláink 11. évfolyamos diákai számára szó szerint testközelbe hozzuk a szemináristáknak az életvitelét, küldetését, mindennapjait. Ezen a napon nem direktben a hivatás ébresztés az elsődleges szándékunk, hanem inkább az a fajta falaknak a ledöntése, amelyek sztereotípiákat állítanak föl, mondjuk az egyházzal kapcsolatban, vagy egyáltalán annak a nehézségnek a áthidalása, hogy ma egy fiatal hát nem gyakran fut össze magától egy kis pappal, meg úgy fiatal papokkal is egyre ritkábban, és ezért ennek mindig nagyon jó hatása van, hogy csak hozzájuk képest néhány évvel idősebb, tehát az ő generációja ugyanazokkal a hatásokból megérkező fiatal tesz tanúságot arról, hogy ő hogyan ismerte föl azt a hívást, hogy a Jóisten őt papnak hívja.
És ugye itt nem kifejezetten csak fiúkkal történik a foglalkozás, hanem a teljes osztállyal, vagy a teljes közösséggel.
Nyilván, mint volt igazgató, rögtön az volt a fejemben, hogy na de mit kezdenek a lányok addig, amíg mi a fiúkkal foglalkozunk. Így az első alkalom óta szerzetes nővérekkel szövetkezek, ezek felváltva a szalézi nővérek, illetve a Szent Ferenc kisnővérei, akik nagyon nagy készséggel foglalkoznak párhuzamosan a mi találkozásainkkal egy időben a lányokkal. Azért mindig van egy közös kezdés, meg egy közös zárás, hogy érezze az egész évfolyam, meg egy kicsit az iskola is, hogy mi együtt érkeztünk el hozzájuk, és hogy alapvetően egy hivatás létezik, hogy valaki keresztény, és az Istent követi, és az ebből már csak másodlagos, hogy ezt családapoként, családanyaként, szerzetesként, papként végzi-e majd. Tehát mutatjuk az egységet is, egy közös kezdéssel, zárással, és utána pedig azt a tematikus szétválást, amely tényleg a legbensőbb kérdéseknek is helyet tud adni egy olyan védett környezetben, ahová én sem megyek be, hanem tényleg csak a kispapok, illetve a nővérek vannak együtt azokkal a fiatalokkal, akik így bizalommal tudnak hozzájuk fordulni.
Ennek az elmúlt időszaknak, amióta elindult ez a program, milyen tapasztalatai vannak, hogyan fogadják a fiatalok ezeket a megkereséseket?
Nagyon meglepi őket a jelenlétünk, tehát meglepi őket az, hogy vannak ma is fiatalok, akik papnak, szerzetesnek mennek, már maga ez a tény sokak szemében meglepő. Az, hogy ezek a fiúk, lányok, ezek életvidámok, egészségesek, normálisak, ugyanolyan, mint a mai fiatalok, tehát nem jött össze az élet, nem azért mennek el papnak, szerzetesnek, hanem ezt egy kiteljesedésként élik meg, ezt látják rajtuk. Próbáljuk az egészet úgy felépíteni, hogy interaktív is legyen, változatos is legyen, és olyan pörgős legyen, ami azért a mai világban fontos szempont.
A A Miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola idén ünnepli 25 éves évfordulóját, amelyet számos programmal ünnepelt meg. Az intézmény 2000. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit, ami az első római katolikus általános iskola volt Miskolcon. Tavaly egy Szent Imre herceget ábrázoló festmény kihelyezésével indult útnak az ünnepség sorozat, amelyet november 5-én fognak lezárni egy hálaadó szentmisével és egy jubileumi gála műsorral. A részletekről Pocko Diné Matesz Tímea, az intézmény igazgatója adott tájékoztatást.
Iskolánk tavaly 24-25-ös tanévben 25. évét ünnepelte, és most fogjuk zárni november 5-én. Ezt a zárást, ezt az ünneplést egy hálaadó misével ünnepeljük majd meg, amire dr. Ternyák Csaba egri érsekatya is eljön, ő fogja celebrálni, illetve egy különleges színdarabot készítünk erre az alkalomra, ami 45 percben fogja bemutatni iskolánk különleges dolgát, párhuzamot vonva Szent Imre, a régi Szent Imre és a mostani Szent Imre között.
Hogyha az egész évet nézzük, akkor mik voltak a legnagyobb események?
Legnagyobb események mindig vannak. Egy évvel ezelőtt november 5-én egy képszenteléssel kezdtünk. Kaptunk egy nagyon szép képet, festményt, Molnár András festőművész úr készítette el, ő eljött oda, ő is bemutatta a képet, a kép megtekinthető az iskolánknak a falán, azzal indultunk, illetve hagyományt teremtettünk azzal, mert eddig még nem volt, hogy elsőseinknek gombavatót tartottunk, és jelvényt tűztünk fel a kis mellükre, és nagyon élvezték, ahogy a nyolcadikosok átadták nekik ezt a kis jelvényt, amit büszként hordanak, úgyhogy ebben az évben ez is meg lesz. Illetve egy új felállásban adventi hangversenyt találtunk ki, hogy egy kicsit a plébánia és az iskola közötti kapcsolatot erősítsük, és decemberben volt az első hangversenyünk, ami nagy-nagy sikernek örvendett. És természetesen utána januártól egészen végig májusig különböző programok, a diák önkormányzat nap, ami megint egy rendhagyó módon történt, diákigazgatót választottunk, úgyhogy a kedves kis diákigazgató bejöhetett ide az irodába, és nagyon nagy segítségemre volt, mert tudott szaladgálni ide-oda, illetve a napközis táborainkat szeretném még megemlíteni, amik a teremtésvédelem jegyében működnek. Ezek olyan programok voltak, amiket a gyerekek nagyon élveznek, a szülők is nagyon szeretik.
A tanár kollégák mennyire érezték magukénak ezt az egy évet, hogy itt akkor oda kellett tenniük magukat, hogy egy rangos évet tudjanak maguk mögött majd. Mindenki együttműködő volt, és a diákok is érezték ennek az évnek a pozitív jelentőségét?
Igen, természetesen. Nagyon jó kollégáim vannak, nagyon jó kis közösség. Elmondhatom, hogy én 2003-tól dolgozom itt az intézményben, és szinte egytől egyik ezek a kollégák is 2003 és 2006 között érkeztek intézményünkben, tehát jócskán már a 20 évet verjük, amennyi időt itt eltöltöttünk az iskolában. Készültek még hozzá, úgyhogy az egyik kolléganőm, amikor felmerült az a koncepció, hogy akkor milyen műsort is készítsünk, ő másnap, vagy még aznap este egy elkészült nyers forgatókönyvet küldött a színdarabról, ami nagyon izgalmas lesz, és nagy szeretettel várjuk a kedves közönséget megtekinteni. Illetve a testnevelő kollégákat szeretném kiemelni, akik nagy gondot fordítanak arra, hogy épp testben, épp lélek. A mozgás nagyon fontos ezeknek a mai gyermekeknek. Ők is folyamatosan mellettünk állnak és segítik munkánkat. De egytől egyig az alsó tagozaton, az alsós munkaközösség, a hittanos munkaközösség, a mérésértékelés csoportunk mind-mind kis, apró mozdanatokkal segítette munkánkat.
Duszáné Márton Mónika, az intézmény igazgató helyettese további eseményeiket mutatta be, valamint beszélt az iskola kezdeti időszakáról is.
Tavaly a Szent Imre évhez kapcsolódóan számunkra a jubileumi évhez az iskolánkban meghirdettünk a gyerekeknek egy Szent Imre rajzpályázatot és imaíró pályázatot, amelynek a pályamunkáit paravánokkal átvittük a Szent Imre templomba, és 3 hétig a plébániai közösség is megtekinthette a búcsú alkalmával, és az idén most érkeznek be a gyerekektől újra a pályamunkák, mert újra meghirdettük ezt, mert szeretnénk ezzel díszíteni majd a templomot is, és az aulát is a jubileumi szentmisére.
2000. szeptember 1-én indult az intézmény a Fráter Katolikus Gimnáziumnak a tagintézményeként. Mit kell tudnunk az indulásról?
A legelső igazgatónőnket, akit felkértek az intézmény alapításakor, már egy keresztény osztályban dolgozott állami iskolában, és nagyon nagy erővel, hittel indította ezt az intézményt. Első évfolyammal és második évfolyammal indult az iskola, és szépen gyarapodott fölfele. Akkor még a Fráter gimnáziumnak voltak a tagiskolája alsó tagozatban, de ahogy nőtt a gyermek létszám, nem minden gyermek szeretett volna a gimnáziumban tovább tanulni, ezért fölmerült a kérdés, hogy ők hol tanuljanak tovább, és a fenntartónk engedélyezte, hogy felső tagozatot is indítsunk, és ekkor kezdtek el az iskolánkkal szemben lévő területen egy új épületet építeni, amiben mai napig a felső tagozat található. Egy nagyon rövid járda választ el bennünket egymástól, tehát átjárunk egyik épületből a másikba, és így szépen bővültünk, 2013-ban pedig egy nagyszerű sportudvart kaptunk mellé. Közben óvodáink is lettek, először a kis boldogasszony óvodát kapcsolták intézményünkhöz, majd 2013-ban pedig a Brigád utcán lévő óvodát, Szent Anna óvodaként került hozzánk, és akkor így működtünk együtt egy nagyobb intézményként. Később a Szent Ferenc általános iskolához kapcsolódott a kis boldogasszony óvoda, ami nekünk nagy könnyebbség volt, mert a távolság azért városon belül megvolt, viszont megmaradt a Szent Anna óvodánk, ami pár utcányira található tőlünk csak. És így a gyerekekkel és az óvodával intenzív kapcsolatunk van most is.
A Miskolci önkormányzat megvásárolta az egykori Diósgyőri acélművek területének egyharmadát, beleértve az úthálózatot is, amely a Bükk Városa program keretében kormányzati támogatással valósult meg. A több mint 500 millió forint értékű tulajdonszerzéssel Miskolc lehetőséget kapott arra, hogy saját kezébe vegye a több mint 100 hektáros iparterület jövőjének alakítását. A város célja, hogy a terület rendezésével gazdasági, környezetvédelmi és közösségi fejlesztéseket valósítson meg. A polgármester szerint ezzel a döntéssel nem csak tulajdont, hanem jövőt is nyert a város. Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
Azt gondolom, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy történelmi jelentőségű lépés kapujában állunk. Kevés olyan miskolci család van, akinek valamilyen formában ne lenne kötődése, ne fűződne személyes emléke az egykori Diósgyőri acélművekhez. A gyár generációkon át adott munkát, megélhetést és közösséget családtagoknak, barátoknak, szomszédoknak. Számomra is különös jelentősége van ennek a helynek. Az első munkahelyem az egykori Lenin kohászati művekben volt, még a 80-as években. Láttam, milyen az, amikor hajnali műszak kezdéskor és a végén egyszerre mozdul meg 10 000 ember. Emlékszem, milyen, amikor lüktet a város, amikor fúj a gyár. A gyár és a város története úgy alakult, hogy az egykor a város melletti gyár már a Miskolc közepén található, mert körbenőtte a város, körbenőtte Miskolc és Diósgyőr. A gyár már rég nem fúj, mert a gyár helyén túlnyomó részt egy halom rozsdásodó probléma halmaz áll. A kombinált acélmű ikonikus épületei mára eltűntek, a lebontott terület közepén pedig egy leromlott, elhanyagolt iparterület ásít több mint 100 hektárnyi. Magyarországon is ritka az ekkora méretű hasznosítható terület, pláne egy ekkora város szívében. Ez a sebb pedig évtizedek óta fáj Miskolcnak, mert senkinek nem sikerült megnyugtatóan rendezni a damb sorsát. A gyár története azonban Miskolc története is, és ennek a történetnek most egy új fejezete kezdődik, mert fordulóponthoz érkeztünk. 2024 végén a Bükk Városa programban célul tűztük ki a damb területéből azon részek megvásárlását, amelyek elérhetőek. A kormány támogatta az elképzelésünket, forrást is biztosított hozzá. Köszönet érte. Letárgyaltuk a kormánnyal, letárgyaltuk az eladóval, és ezen a héten meg is köttetett az első üzlet. A végelszámolás alatt álló Ökofer Kft. Vagyonelemei közül Miskolc megvásárolta az osztatlan közös tulajdonú DAM terület azon részét, amely az utakat is magában foglalja. Tudom, elsőre ez sok technikai részletnek hangzik, de tudniuk kell, a DAM területén akié az út, azé a kulcs. Ez adja meg ugyanis azt a jogi és fizikai keretet, amellyel végre szabályozni, rendbetenni és ütemezetten fejleszteni tudjuk az egykori iparterületet. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy végre nem a pálya széléről nézzük a történéseket, hanem mi rendezzük a közlekedési és közműkapcsolatokat, a megközelíthetőséget és a telek struktúrákat. Azt jelenti, hogy véget vethetünk a rendezetlen állapotoknak. És ez azt is jelenti, hogy végre megkezdhetjük a terület jövőjének érdemi, a köz érdekében szolgáló rendezését. Nem álmokat árulunk, hanem józan miskolci megoldást választunk. A terület egy része kapcsolódhat a színvazöld folyosójához és a városi szövethez. Gondozott közösségi és városias funkciót kaphatnak itt azok, akik szeretik a DAM területét. Ahol pedig ma is működő ipar van, ott teret adunk a korszerű, környezettudatos gazdasági tevékenységeknek, akár egy ipari park keretében. Nem kell tehát újra feltalálnunk a vasat, csak okosan kell gazdálkodnunk a meglévő adottságokkal, és olyan ipari, üzleti funkciókat támogatni, amelyek nem terhelik irreálisan a környezetet. Ne feledjük, ma már Miskolc közepéről beszélünk, nem a város pereméről, mint 70 évvel ezelőtt.
Miskolcváros jeles közéleti szereplőjéért, Váradi Gábor gyógyulásáért tartanak jótékonysági estet. Váradi Gábor a város roma nemzetiségi önkormányzatának elnökeként egy évtizeden keresztül szolgálta a roma közösséget. A közéleti szerepvállalásokon túl tanodák szakmai működtetésében, egyházi zarándoklatokon, szociális ételosztásokban és roma megemlékezéseken segítette a lakosságot. A sztrókon átesett Váradi Gábor gyógyulásáért október 25-én jótékonysági estet szerveznek a Nemzetiségek Házában, amely 18 órától várja a támogatókat. Zenei programokkal és tombolával is készülnek a szervezők. A részletekről Csendes József, a jótékonysági est egyik szervezője nyilatkozott rádiónknak.
Gáborról azt tudjuk, hogy ugye sztrókot kapott, súlyos sztrókot kapott, és most a gyógyulásához próbálunk segítséget kérni a közösségtől. Ugye hát eljutott oda Gábor, hogy saját erőből már nem tudja fedezni ezeknek a gyógyítatásoknak a költségeit. Ugye Budapestre kellene feljárni a kezelésekre, rehabilitációkra, és hát ugye ezek nagyon sok pénzbe kerülnek.
Mikor történt az eset?
2022-ben történt. Bement egy vizsgálatra, és akkor műtét közben kapott sztrókot.
És a felépülése, mondhatjuk, hogy dinamikusan zajlott eddig?
Igen, tehát már most a korábbiakhoz képest sokkal jobban van, és bízunk benne, hogyha sikerül összegyűjteni a kezelésekhez szükséges pénz, mennyiséget, akkor visszakaphatjuk a Gáborunkat.
Már én is hallottam egy kicsit beszélni, hogy lassan, vontatottan, de érthetően tud már fogalmazni.
Igen, tehát már egész jól el tudja mondani, amit szeretne. Néha meg kell küzdenie a mondani valóval, de el tudja mondani.
Váradi Gábor személye mit jelent a miskolci roma közösségben?
Ő egy nagyon fontos személye a miskolci roma közösségnek. Évtizedeken keresztül dolgozott a közösségért, nyári táborokat szervezett, oktatási intézményt üzemeltettünk, úgy értve, hogy tanodákat, meg hasonlókat, ahol ő volt a szakmai vezető. Ugye a Városházán is nem egyszer, nem kétszer felszólalt a helyi romák érdekében, hogy mit tegyenek, hogy lenne jobb, hogy lehetne javítani a romák helyzetén, hogy tudnának a munkaerőpiacra jobban elhelyezkedni. Tehát rengeteg mindent. Tehát ugye az országos roma önkormányzatban is képviselő volt, úgyhogy Ő egy tevékeny ember, aki nagyon szeretnénk újra látni a közéletben, hogy tevékenykedik.
És akkor nézzük is az estnek a részleteit. Mit érdemes tudnunk, mikor lesz ez a jótékonysági est Váradi Gáborért, és hogyan tudják támogatni a gyógyulását?
Az estet 2025. október 25-én 18 órától tartjuk a Miskolci Roma Nemzetiségi Házban. Ennek a helye 3527 Miskolc, József Attila utca 53 szám. Próbáltunk egy színvonalas műsort összehozni Gábor részére, olyan fellépőkkel, mint a Dorkó Benz, Horváth Zsolt és a Romano Teátru, Nádaski Attila, a Miskolci Elvis és Titka Gitta, Csóka Julianna vagy Márki Papa. A műsor során vendégváró asztalt is üzemeltetünk, és a támogató jegyek árából szeretnénk fedezni Gábor gyógyítatási költségeit, amelyet teljes egészében átutalunk a gyógyítatást végző szervezetnek a számlájára. Tehát lehet asztalt foglalni, amelyben az asztalfoglalás 5000 forint per fő, és lehet tombolát is váltani, amelynek darabja 200 forint. Úgyhogy a támogató jegyek pedig több helyen is átvehetőek, például Lakatos Ernő Avasi Royal boltjában, vagy a villanyrendőrnél található MBH Bankban Góbis Henriettánál, illetve Tamás Attilánál és nálam.
Két aranyéremmel tért haza Dobos Réka karácsondi fogyatékkal élő bajnok az 5. inkluzív karate globál nyílt magyar bajnokságról. Ez már önmagában egy kiemelkedő eredmény, azonban Réka nyári felkészülését egy műtét nehezítette meg, és a körülmények ellenére a maximumot nyújtotta a sportoló. A következő percekben Dobos Rékát hallják.
Hát ugye nyár elején volt egy ITP baki fennpumpa műtétem, ami ugye a gerincszerű sérülésem miatt kell, mert ugye vannak görcseim, viszont van egy autoimmunbetegségem is, ami ugyanúgy gyengíti az izmaimat, és hogyha ezt a baklofent szedném szájon át, akkor még jobban rontaná az állapotát, és Szegeden az orvosraim kitalálták, hogy ez a pumpa által, hogyha kapom a gyógyszer, akkor mindkét állapotom valószínűleg javulni fog, és szerencsére a vált eredmény az be is vált, és sokkal több erőm lett, sokkal erősebb lettem tényleg, nem vagyok annyira fáradék, mint ahogy az autoimmunbetegség, amit okoz amúgy, és tényleg nagyon sokat köszönhetek a szegedi orvosaimnak, illetve gyógytornászaimnak, illetve ergoterapeutáknak, az ugye a finom motorikus kéz tornát csináltak nekem, hogy napi szinten 3 órát tornáztam egy hónapon keresztül, és nagyon sokat fejlődtem, erősödtem, és még olyanok is képes lettem, még így 10 év után is, amit nem is tudtam, hogy még bennem van. Mellett ugye járok gyógytornára is, hisz ugye egy karata felkészülés nem csak ugye a karata edzésekből áll nekem, hanem ugye mellette van a gyógytorna, ugye itthon is egyszer erőléti edzés, illetve én azt mondom, hogyha lelkileg nincs rendben az ember, akkor versenyen se tudjuk úgy oda tenni magukat teljesítménybe, úgyhogy igyekeztem így műtét után összekaparni magam mindenhogy. Hát a műtétem az elején volt, és a mostani verseny az ugye múlt hét szombaton volt, ugye október elején. Ez az iglobál inkluzív karate verseny, ugye egy csak fogyatékkal élők versenyeznek, mint látássérült, hallássérült, Down-szindrómás, kerekesszékest is még sorolhatnám. És akkor nem, általában úgy indul a reggel, ugye 2 óra vagy őszintén összekészülni, mivel ugye én nem vagyok önellátó, ugye édesanyám összekészülünk, a legutóbbi verseny a Budapesten volt, de felutaztunk, és akkor általában a megnyitó előtt egy 1/2 órával már ott vagyunk, akkor elkezdek lassan bemelegíteni. Most ugye a edzőm sajnos bíró volt, így a csapattársakkal együtt melegítettünk be, illetve segítettem nekik a felkészülésben, és megtörtént ugye a bemelegítés, nyilván most szerintem nagyon görülékeny verseny volt, már általában a versenyen mindig nagyon sokat kell várakozunk, és ez így állapotom véget néha nagyon megterelő tud lenni, mint fizikailag és szellemileg is, mert ha bemelegít az ember, utána kihűl, megint bemelegít, akkor ugye elfáradunk, és ez mentálisan és fizikailag is nagyon le tudja terelni az ember, úgyhogy emiatt is nagyon ott kell lenni fejben, hogy tudjunk összpontosítani, illetve a maximumot nyújtani ugye a versenyen. A mostani verseny ugye indultam Kata és Kümite számba. A Kata az nyilván ugye begyakorolt volt már. A Kümite úgy volt elsőnek, hogy ugye az edzőmmel leszek, de ugye kiderült, hogy sajnos bíráskodnia kell. Így egy ottani, akivel ott ismerkedtem meg a versenyen, már a született barátság versenyen, vele kümitéztem, ő egy járó, ő tanulásban akadályoztatott, Kákoski Olivia. Ő amúgy többszörös világbajnok és Európa bajnok karatés is, a barakaratésok közt, és megtiszteltetés volt, hogy vele versenyezhettem, illetve vele mutathattuk be ezt a kümitét, ami kötött küzdelem volt most. Ez annyiból áll, hogy 5 elemet kitaláltunk, és ezt be kellett mutatni a bíróknak, harciasan is ezt pontozták le.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.